Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És újra Egri Viktort köszöntjük köreinkben, a Digisport műsorvezetőjét, kommentátorát, a Vax egyik házigazdáját, úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan dolog és műsor van, amivel láthatnak téged, hallhatnak téged. De most azt mondtam, hogy egy ilyen bemelegítő kérdéssel kezdünk, persze itt olasz fociról, meg válogatott futballról is fogunk majd beszélgetni, de mai friss információ az, hogy Jack Grealish a Manchester City rekordáron vásárolt.
A legfontosabbal kezdjünk.
Igen, játékosa megegyezett az Gucci olasz divatcéggel 7 évre, és ez az első olyan reklámszerződés divatcég, illetve futballista között, aminek a szerződés az 7 számjegyet tartalmaz. Elég komoly mérföldkő ez. Önmagában az is szerintem, hogy egy ilyen prémium divatmárka, mint a Gucci, az olyan reklámarcot választ magának, mint Jack Grealish.
Menő csávó, hát most mit lehet mondani? Én egyébként a Gucci házról szóló mozifilmet is úgy néztem már, hogy kerestem benne Grealisht. Akkor az csalódást okozott, hogy nem láttam benne.
De most, ha újra nézni, hát már lehet, hogy belevágták őt.
Egymásra találtak. Jó, egyébként minden erre felemutat, tehát az összes luxus márkának előbb-utóbb valamilyen kapcsolódási formája kell, hogy legyen a futballal.
Bocs, egy kicsit mégiscsak közelebb talán, mert ki tudja.
Jó.
Ha nekünk ilyen közel van,
jó, akkor... de hát akkor én még közelebb megyek. Én
ne,
tudom.
Nem kell, nem azért.
Igen, de pont ez, amit te kezdtél most fejtegetni, szerintem ez ebben a meglepő, hogy eddig azért ez mindig egy, ezek a luxusmárkák, ezek valamifajta kivételes, még a színészek között is az elegánsabbakra mentek rá. Grealish pedig ez a cool fiú, aki mondjuk a fiatalokat tudja inkább megragadni ennek a márkának, és nem biztos, hogy a Gucci, vagy mondjuk ezek a luxus cégek, azok pont arra a rétegre lőttek korábban, mint Grealish a letolt sportszárával, meg a vagány külsejével.
Mondjuk, hogyha letolt a sportszára, akkor rá kéne szólni a játékvezetőnek, tehát ezt itt azért szögezzük le, meg hogyha nincs betűrve a mez, bár nála
már nincsen, már nem kötelező.
Ja, igen, ráadásul nem kötelező. De hogy én szerintem a Gucci marketingesét kéne megkérdezni, nem hiszem, hogy tévednének akkor, amikor ekkora tételben szerződnek valakivel, hanem valószínűleg a Gucci-nál akkor ez egy valamifajta irányváltás. Olyan réteget próbálnak megcélozni. Nem túl nagy réteg egyébként nyilvánvalóan, akik anyagilag megengedhetik.
Az áraikból néz.
És hát ez a kaliber, mint Grealish, tehát fiatalabbak, nem feltétlenül a konzervatív réteghez tartoznak, bár nem tudom, hogy Grealish mennyire konzervatív gondolkodását illetően, de ránézésre sem a futballját nem gondolom igazán konzervatívnak, sem pedig a viselkedését. Úgyhogy ez a Gucci részéről szerintem akkor egy irányváltás lehet. Egyébként ezután megyek egy divat podcastba is, tehát azt elfelejtettem mondani. Ott viszont majd más cégekről is beszélnem kell. Hallgassák azt is, sok szeretettel.
De ott szóba kerülnek a parfümök, a kalapok.
Igen, igen. Jó. Hát az a következő szintje ennek, amikor majd a futballöltözők illata megjelenik egy-egy nevesebb parfümmárka évisze alatt.
Hogy az igazi öltöző.
Igen, igen, ezt a Manchester City öltözőjében gyűjtöttük. De
nem, egyébként nem az öltözőben kell szakokat gyűjteni, hanem a szertárban.
Ja, szertárban.
Ott, ahol a cipők
hát nem tudom, hogy ledobálják a cuccot, és ott van a sarokban, és akkor onnan egy... Igen, gyertek, jó. Srácok! Hát gyorsan gyűjtsük össze!
Nem, a világ legbüdösebb öltözői, ezek a jégkorong öltözők. Igen, tehát, igen. Azt azért szerintem
hát
az
egy következő szint, szerintem azt nem merik még egyelőre piacra dobni. De egyébként az, ahogy a futbolisták elérkeztek, tényleg az elitbe, legalábbis anyagi értelemben mindenképpen, az arra ösztönzi az összes luxus céget, hogy akkor lépjen feléjük, hiszen ők azok, akik nagyon ismertek, és megengedhetik a luxus termékeket.
Itt az elérés talán a lényeg, hogy mennyi emberhez jut el, és Grealish az adott körön belül, aki őt követi, tehát a futballszurkolók vagy rajongók, azoknak a körében neki van egy olyan stílusa, amit valószínűleg meg szeretne célozni a Gucci. Tehát nem a legelitebb elitet, hanem egy olyan réteget, amelyik ugyan a foci közegből jön, de még azon belül valami ilyen stílust képvisel.
Egyébként nagyon érdekes volt, nem tudom, a Gucci házról szóló filmet láttátok-e. Ugye hát ott volt az egyik rokon, aki a hamisított termékek piacra dobását sem tartotta rossz ötletnek, mert hogy ezzel el lehet érni olyanokat, akik nem annyira pénzesek. Most azt nem állítom, hogy most a hamis Gucci kötött szerződést grillisre, de hogy lehet, hogy van egy olyan törekvés, hogy akkor olyan futballszurkolókat megcélozni, akiknek van pénzük, nem akkora pénz, mint ami általában a Gucci termékekhez szükséges, és akkor mondjuk egy olyan kicsit a középárhoz inkább közel álló termékcsoportot piacra dobni, amire majd alkalmas lesz Grillis, mint arc.
Hát még ezzel most kapcsolatos, hogy ugye az NBA-ben már megpróbálták, sőt talán a többi amerikai sportban is, azt a piacot kiaknázni, ami például a játékosok megérkezését jelenti egy meccsre. Ahogy ott LeBron James kinéz, tehát ugye vannak ilyen emlékezetesebb szettjei, amikor öltönyhöz vett rövid nadrágot, meg hasonlókat. Gondoljatok bele, hogy hát a focistáknál...
Calvin Phillips-et láttátok a hétvégén?
Igen, az Jézus, a másik, a egészségügyi zsákkal a lábán, hogy nehogy fertőzön, de hogy ez a focistáknál nincsen kiaknázva, és hogyha mondjuk Grillisnek beleírták ebbe a szerződésbe, illetve beszéltek a klubbal is, hogy engedtessék meg neki azt, hogy ne melegítőben kelljen érkezni, meg ne egyenruhába minden egyes meccse, vagy az idegenbeliekre főleg, hanem ő húzhasson más ruhát, akkor ez egy olyan piac, amit ők...
Hát vagy legalább egy másik sportáska, igen, szemüveg,
igen, valami látvány.
Olyan sapka. Igen, egyébként ebben abszolút van ráció, amit mondtok.
De egyébként itt előtte beszélgettünk, és akkor te hoztad fel, hogy a Napolinál ez a Maradona fej, ez most jó-e vagy nem?
Hát ott is egy divatcég az, amelyik beszállt. És egyébként ott is szerintem ez kimondottan jót tesz az Armaninak, hogy ennyire beszélt, nem csak a mezek miatt, hanem már amikor a szezon elején kiderült, hogy ilyen logós mezekben fog pályára lépni a Napoli. Mondjuk ezt itt Benitóval próbáltuk egy párszor megfejteni, hogy ha már egyébként olasz csapatot támogat az Armani, akkor miért a Napoli? Tehát elég talán érdekes. A legkevésbé.
Igen.
Nem, most nem azért, csak hogy kevésbé tudod asszociálni mondjuk Nápolyt és az Armanit, igen, mint ahogy a Milánót mondjuk.
Hát egy lombardiai csapatot jobban el tudna képzelni az ember egy divat céggel, mondjuk egy ekkorával, mint az Armani, de hát valami céljuk ezzel is van.
Van, és nyilvánvalóan azért nagyon sokat elértek azokból a kitűzött célokból, amiket a szezon elején meghatároztak. Na de akkor mostantól tényleg foci, és itt is kicsit nehéz helyzetben vagyunk, amikor a Derby d'Italiáról kell beszélni, mert szerintem kicsit helyre kell tennünk azt, hogy az a Massimiliano Irrati, aki vezette ezt a mérkőzést, ő miért úgy vezette, ahogy. És én itt azon gondolkoztam közben, miközben ezt láttam, hogy a Pataki Gyuszitól nagyon sok információt kaptunk a játékvezetőkről, ugye a Digi Sport szerkesztőjeként dolgozik, és mellette mindent tud a bírókról, amit tudni lehet, vagy tudni érdemes. És ő mondta mindig azt, hogy nemzetközi szinten jelen pillanatban a legjobbnak tartott videóasszisztens az Massimiliano Irrati. De megnéztem a bírók küldéseit, és nagyon-nagyon kevés az igazán nagy rangadó, amire őt jelölték. Egész egyszerűen azért, mert nincsen meg a kellő karaktere, jelenléte, tekintélye.
Mármint
a pályán.
Tehát
igen.
Videóbíróként már engedtek.
Valószínűleg egyébként egy nagyon jó szakember, meg nagyon jó szeme van ezekhez, de én azt gondolom, hogy az lehet az oka annak, hogy egy Juventus Milán volt neki korábban, meg most legutóbb a római derbit vezette, ami játékvezetői szempontból nem volt egy nehéz meccs, itt a 3-0-ás, de ezen kívül vissza lehet pörgetni viszonylag hosszan az ő mérkőzéseit, és nem találunk közte Derby d'Itáliákat.
Valószínűleg azért, mert azok a bírók, akik előtte voltak, azok szép lassan kikoptak, és egyszerűen a korából abból következően, hogy rangidőssé vált.
Jó, de attól, hogy 42 éves,
most már ilyen meccseket.
Attól még előtte, nem, de hát attól még nincsen meg az a tekintélye, amiről beszéltem.
Nyilván, de egy olyan játékvezető, aki megjárt világbajnokságot, még akkor is, hogyha ugye egy dobozban ült, és tekergetett, tehát az volt a legfőbb feladata. Ugye tényleg a 2018-as világbajnokságnak a legfontosabb VAR játékvezetője az ő volt.
Tehát... Hát, sőt, gyakorlatilag az európai futballban a Bajnokok Ligája elődöntőket szerintem nem rendeztek nélküle az elmúlt években.
Igen.
Elődöntőket, és talán döntőt is varozott.
Jó, csak én azt próbáltam megfejteni, hogy miért őt küldik egy ilyen meccsre. Valószínűleg azért, mert szép lassan azért a Rocky például eltűnt. Giacomelli játékvezető, a jó nevű, akinek sikerült a plusz évében néhány eltiltást összehoznia az előző szezonban. Tehát ezek az emberek kikoptak.
Hát Orsátója még van az olasz játékvezetésnek.
Hát de mindent nem kaphat ő.
Miért?
Hát vagy kaphat, hát miért ne kaphat?
Hát Orsátó nem rossz bíró.
Orsátó azért... nem rossz bíró, viszont hogyha azt vesszük, hogy itt a legsúlyosabb események a mérkőzés elején zajlottak, legalábbis szerintem.
Tehát hát pont rögtön, ahhoz kell az erély.
Igen, csak hogyha belegondolsz, Orsátó egy nagyon jó bíró, viszont ő az a játékvezető, aki egészen máshogy szokta megítélni az első félidei szabálytalanságokat és a második félidei.
Igen, Lautaro Martínez ő se állította volna
ki. Nem állította volna ki, pedig hát most a szabálykönyvet lehet fejjel lefele is nézni, lehet sötétben, villanyfény nélkül, de nem tudsz belőle olyat kiolvasni, ami alapján Martínez a pályán maradhatott volna. De tényleg, tehát véletlen persze a fejrugás, de utána volt kettő olyan faltja, ami sárgás. A második már, ami Chiellini lábára irányuló talpalás volt, az már azt mondom, hogy már önmagában is veszélyes. Igen. Tehát van olyan gonosz varros, aki kihívja a játékvezetőt, hogy hát nézd már meg azért, ez a sípcsont közepén találta.
Iráti varrosként kiállította volna.
Lehet. Szóval ez így furcsa, de egyébként voltak Juve szabálytalanságok is, amelyeket nem kellő súllyal ítélt meg szerintem.
Nem fogta meg egész egyszerűen az elején, és ettől, hát hogy is fogom, azt a ketrec harcá vált gyakorlatilag a mérkőzés. Tényleg olyan brutalitásig elmenő agresszivitást láthattunk a játékosoktól, ami szerintem bennem tényleg az argentin szuperklasszikókat idézte. Nem nagyon látni Európában.
Nem, ez nem európai foci volt ilyen szempontból egyáltalán nem, és még azt érdemes hozzátenni, hogy tényleg vannak ezek a típusú játékvezetők, akik úgy gondolják, hogy az ő nimbuszukat növeli az, hogyha sárgalap nélkül, vagy nagyon kevés sárgával tudnak lehozni egy rangadót. Vannak meccsek, amelyek erre a felfogásra rámennek egyszerűen, mert nem lesz igazságos a végeredmény, mert van egy csapat, amelyik nagyon sok durva szabálytalanságot követ el, de egyszerűen a játékvezetői felfogás miatt nincs következménye. Tehát elbillen valamelyre igazságtalan módon a mérleg nyelve. Itt most szerintem egyértelműen nem beszélhetünk erről, tehát nem lehet azt mondani, hogy az Inter azért nyert, mert Iratti, de hogy ilyen lett a meccs, abban benne volt szerintem ez, hogy ő nem akart közbeavatkozni, nem akart korai piros lapot adni.
Ez egészen biztos. Ez egészen biztos, hogy ez egy deklarált dolog volt az ő fejében, hogy nem lapokkal próbálom megfékezni az indulatokat.
Ez amíg nem én akarom eldönteni, csak ha nem én akarom eldönteni, akkor azzal döntöm el, hogy nem én akarom eldönteni. Tehát ez akárhogy is a játékvezetőknek ezt tudomásul kell venni, hogy ez visszafordulhat, ez teljesen megfordulhat, mert ha én eldöntök
valamit... Ez ő is tudja, ez biztos, hogy tudja, hogy egy meccset úgy tudsz megfogni, hogyha az elején meghúzod a gyeplőt, és utána engedsz egy kicsit. Ez az egyik első alapelv, amit játékvezetőként tanítanak, csak innentől kezdve meg ezek szerint ez hibázott nála, hogy nincs elég rutinja ilyen rangadókon, mert belülről nem ismerte fel, hogy milyen intenzitású meccs, mert hogyha az első, második ilyen belépőnél fölismered, hogy milyen tempó és milyen veszélyes az, hogyha egy-egy ilyen ütközésnél nem elcsúszik mellette, hanem összeütköznek, ami egyébként meg is történt nem egyszer, akkor azt már a legelején meg kell fogni.
Igen.
Itt volt pár dolog, ami egyébként ezt indukálta, ezt a durvaságot, meg ezt a brutalitást. Egyrészt, amit Dom említett, a tempó. Elképesztő iramban kezdtek a csapatok. Olasz bajnokikhoz abszolút nem megszokott ezt társítani, hogy ilyen, már az első percre kezdve ilyen intenzitással.
Hát főleg rangadók.
Igen.
Tehát a rangadók
nem volt, nem volt semmifajta ilyen teljes rizikótlanítás, amit Allegri meccseitől, vagy ilyen rangadóitól megszokhattunk.
Meg amit egyáltalán, hát úgy szoktuk meg, hogy az olasz rangadók jó, de ezek is egyébként sztereotípiák, és szerintem lassan az összeset ki lehet dobni a kukába, és el kell felejteni, de tényleg az volt hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hogy szépen mindenki megnézte, hogy a másik mit is játszik, hogy körbe figyeltek, mindenki megszokta, hogy ki van vele szemben, és akkor jó, akkor most elkezdhetünk focizni, de eltelt 10 perc azzal, hogy tényleg tapogatoztak, szinte szó szerint. Tehát, hogy meg az ellenfél izomzatát is így meg. De tényleg, hogy miben erős az ellenfél, mire készült, a totális óvatosság, ehelyett itt most kettő csapat 100 km/h sebességgel egymásnak rontott, Iratti meg szerencsétlen a kettő közé szorult. Hát jó, de egyébként ő tehet róla, tehát azért itt ezt tényleg meg lehetett volna
fékezni. Kellene ide sárgalapok, csak kell egy olyan erélyes kiállás, ami nem volt meg, és tényleg nem volt jobb példa rá a 11-es szituációnál, mint hogy ott milyen határozatlan, meg döntésképtelen hát volt.
Azt hallottam egyébként még így a képernyőn keresztül is, hogy gördültek le a kövek, amikor látta, hogy Delicht belépett. Hú, de jó, igen. Akkor erre hivatkozva lehet újra
ezt
rugatni.
Ezt így megúszhatom most.
Igen. De tényleg ez volt az érzés az embernek. Viszont a másik, ami miatt szerintem ilyen meccs lett amilyen, az éppen Allegrinek a taktikája. Fölvállalta azt, hogy Dybalát ráállította emberfogóként Brozovicra, ami azért, hát bevallom, engem meglepett egy kicsit, hogy ezt a taktikát választotta, és ezzel az egyébként több helyen alkalmazott emberfogásos taktikával folyamatosan kialakultak ezek a párok, ami ezzel az intenzitással társulva tényleg oda kellett, hogy vezessen, hogy itt azért lesznek tüskék.
Igen, meg hát eleve az szokatlan, hogy Massimiliano Allegri, vagy jó, akkor ez is sztereotípia, ezt is ki kell dobni, de ez vele kapcsolatos, ugye, hogy ő nem ez a tipikusan támadó, agresszív edző, hanem szereti, hogyha a csapat olyan békésen ellubickol egy darabig, aztán kihasználja az ellenfél hibáit.
Jó, de bocs, az Interen nem lehet úgy hatékonyan játszani, hogy nem kapcsolod ki Marcelo Brozovicot? Ha van.
Hát, ha van.
Mert most az elmúlt hetekben láttuk, tudom, hogy mennyire baj volt,
de hogy te pont Dybalával kapcsolod ki, tehát, hogy az eleve megdöbbentő, mert hogy szerintem Dybala nem tudott róla, hogy ki tud kapcsolni valakit.
De nagyon jól megoldotta, teszem igen. hozzá.
Szerintem ezen csúszott meg a szerződés hosszabbítása is, hogy, és néha ki kell kapcsolnod valakit. Micsoda? Csak megkérdezte a menedzsert, hogy ez mit jelent? Hát de tényleg, hát annyira távol áll tőle. Tehát ez egy meglepő húzás volt. Mondjuk szerintem az nem meglepő, hogy Allegritől jön valami meglepő húzás, de ez a gondolat, ez tényleg elég váratlan volt. Meg hát az is, hogy kezdeményezőleg lépett fel a Juventus. És most már ugye ez a második olyan meccs, ahol nagyon kezdeményezőleg lépnek fel, nagyon jól játszanak szerintem, és kikapnak. Mert a Villarreal ellen gyakorlatilag ugyanezt történt.
Így van. És egyébként azt mondta Allegri a meccs után, hogy a mérkőzés előestéjén megnézte pont ezt a Villarreal elleni mérkőzésüket, a Bajnokok Ligája kiesésüket, és hogy nagyon, ő is ezt mondta, hogy nagyon hasonló mérkőzés. Látott, hogy a szezon egyik, ha nem legjobb teljesítményét nyújtották most az Inter ellen, és ezzel egyébként nehéz is vitatkozni. Tehát ugye várható gólokban majdnem kettőig jutottak, itt azért Vlahovicnak megvoltak azok a helyzetei, amik megkellettek, hogy legyenek, mondjuk, hogyha Vlahovicnak nincsenek helyzetei, lövései, akkor is vannak megpróbálkozásai. Tehát, hogy ha mondjuk Juventus szurkolóként nézem ezt a meccset, meg ezt a produkciót, akkor amiatt szomorkodom nyilván, hogy akkor végleg kiszállt a csapatom a bajnoki címért folytatott versenyfutásból, de amiatt meg azért elkezdek örömködni, hogy jó, elvesztettük Locatellit 3 hétre, viszont Zakaria szerintem nagyon jól szállt be, Dybala nagyon profi módon viselkedett, azután, hogy kiderült, hogy biztosan távozik, mert azért sokan gondolhatták azt, hogy na akkor innentől kezdve egy ilyen levezető, leszálló ág lesz. Hát ez nagyon nem az volt.
Igen, szorgalmasan... 2 éve úgy tűnik, hogy ő levezett a Juventusban nagyjából, erre most nem úgy viselkedett, ahogy ebben a helyzetben elvárná tőle az ember.
Igen, szóval nagyon sok biztatójel volt szerintem hát a Juve számára.
De tudod, mint mosolygok itt magamban, hogy Massimiliano Allegri a futballromantikus? Mert hogy ő aztán a pragmatizmusnak a csúcsa volt, amióta ismerjük, tehát nem volt ez jellemző rá, és akkor most jönnek ilyen meccsek egymás után, fontos meccsek, mint a Villarreal elleni, meg mint ez, ahol azt látod, hogy egy kicsit talán az észszerűséget is feladva a csapata elkezd látványosan támadó focit játszani, és kikap.
Valószínű, hogy már akkora fölényben érezte a csapatát. Tehát nem véletlen, hogy annyira biztosnak érezte ezt a dolgot, hogy ezzel nem lehet kikapni, de itt meg azt vehetjük figyelembe, hogy olyan könnyen a gólok alapján ítélünk meg egy meccset, miközben 3 vagy 4 zicsert tudnánk szerintem mondani erről a meccsről, ami hogyha bemegy, akkor már is rögtön teljesen más, hogy ítéljük meg azt, hogy mi is lett a
befejezés. És ezek közül nem sok volt interzicser, ugye?
Nem, hát egyik sem.
Nem olyan sok.
Nem. Ezt nyugodtan. Hát két 11-es rúgtak.
Igen. Hát ha mind a kettőből gól van, akkor vezethettek volna 2-0-ra.
Csak az nehezen lehetett
volna. De milyen lett volna, hogyha újra megadja és újra rúgatja?
Mint a kosárban, hogy a foltos kosár még gólpac
egy. 1+1 11-es. Hát úgy lehetett volna 2 az Internek. Mekkora büntetés,
igen. Jó. És egyébként tehát ahhoz is pofa kell, hogy ez Csalhanoglu megoldotta ezt a szituációt, ugyanoda rúgni.
Ez ilyenkor mindig egy iszonyatos nagy pszichés játék kapus és rúgó között, és kevesen merik ezt bevállalni, hogy így ugyanoda.
De Csalhanoglu elképesztően tenyérbe mászó figura szerintem.
Igen, igen.
Tehát, hogy
tegnap azért volt egy-kettő ilyen a pályán. Jó. Szabadjon meg egy ezen néhány, nem előítéletekből, hanem néhány esetből kiindulva.
Abszolút, igen. De tehát, hogy most azért csak ebben a szezonban nézve Csalhanoglu viselkedését, ez a Milán szurkolók előtt ünnepelek, meg oda teszem a fülemhez a kezemet, meg egyébként, ahogy ő viselkedik, szerintem az csak az Inter legvérmesebb szurkolóinak tetszik.
Felszabadult boldogság jellemző viselkedését, de tényleg ő olyan, szerintem ennyire nem ismerte egyébként a Milánnál felvállalni magát.
Abszolút nem.
Tehát, hogy egy kicsit visszafogottabb volt most. Nem tudom, hogy egyébként lehet, hogy ez a mellette lévő társaktól függ. Tehát azért lehet, hogy Ibrahimovicstól mondjuk az utolsó évben kapott volna egy Schallert. Vagy nyilvánosan, vagy az öltözőben, hogyha vagy valamit úgy csinál, vagy egy fejrúgást interjú közben, ugye, vagy valami lett volna. De hogy szerintem Lautaro Martínez is az, aki rengeteget megenged magának ilyen szempontból, és ez azért generálhatja egymást.
Igen, de mondjuk pont ezen gondolkodom, hogy jó, nyilván Brozovic is egy ilyen típus, egy kicsit, de a többi, vagy nem tudom, Barellában hát, nem ezt.
Nem, Barellában egyáltalán nem. És Dzeko-ról sem mondanám szerintem.
Igen, tehát hogy most ez a kick mellett játszik, kettőt mondtuk, jó, Vidal még.
Nekem de... pont az tűnt föl, hogy Barella, ő az egyik, akit így nem értek, hogy képzeli, amit csinál. Tehát ahogy ő lankadatlanul reklamál a játékvezetőnél.
Hát ez egy dolog.
Hát ő dühös kis szárd. Nem, hát ezt mondják a szárdokról, hogy kicsik és dühösek, ez a kettő legfőbb jellemzőjük, és ezt Barella mind a kettőt hozza nagyon szépen.
Konkrétan ő volt az, akit így le kellett választani a játékvezetőről. Tehát így idő után rájöttek a Chiellinék, hogy azért ez lehet, hogy nem, vagy valami sikerrel jár a Sporinál, és megpróbálták így leválasztani. De bárhányszor azt a ragasztót azt széthúzták, Barella valahogy mindig egy mágnesi visszatalált.
Egyébként vannak olyan vadhajtásai Barellának szerintem a kiváló képességei mellett, amiket még azért kellene nyesegetni, mert ő szerintem világklasszis matéria, de még nem világklasszis szint ettől függetlenül.
Szerintem az előző szezonban annak a jó részében világklasszis szint volt. És aztán pont nyára egyébként elkezdett elfáradni, tehát ő már az EB-n közel sem játszott olyan jól, mint a bajnoki szezon nagy részében, és nem tért még vissza arra a szintre, mint amiben tavaly focizott. Tehát majd, hogyha beszélünk az olasz válogatottról, szerintem azért az egyik ok az, hogy sokan voltak rossz formában, köztük Barella sem hozza azt a szintet, amit mondjuk egy évvel ezelőtt. Lehet, hogy ez a még több reklamálás, ami jellemző rá, az ezzel is kapcsolatos. Tehát azért azok a focisták, meg egyáltalán Fosszát. Sportolók, igen, akiknek visszaesik a formájuk, és mondjuk nagy a terhelésük is, igen, azok hajlamosak arra, hogy ebbe meneküljenek, hogy az egyébként kialakult tekintélyüket próbálják felhasználni a játékvezetővel szemben. Úgyhogy Barellánál könnyen elképzelhető, hogy ez van.
Na mindjárt beszélünk az olasz válogatottról, mielőtt áttérnénk, és itt Barellában a kérdésben nagyon-nagyon fontos szereplő. Kicsit beszéljünk arról, hogy itt most ez az eredmény hogyan rendezte, tehát akár az erőviszonyokat, akár azt, hogy mit várhatunk a szezon hátralévő részétől. A Milánnak gyakorlatilag papíron egy rangadója van, az Atalanta elleni, bár tekintjük el az Atalanta elleni meccset rangadónak, a Napoli tegnapi nagyon sima győzelme után, megérdemelt sima győzelme után, illetve ugye itt Allegri, hogyha már őt idéztük, azt mondta, hogy ő továbbra is az Inter tartja első számú esélyesnek.
Nem tudom, hogy mi van e mögött. Mert én szerintem most ezt kijelenteni, hogy az Inter a legfőbb esélyes.
-3-mal, mármint vesztett pontok tekintetében.
Igen, -3 a vesztett pontok tekintetében. Ráadásul szerintem az Internek lehet, hogy még egy picit nehezebb is lesz a hátralévő szakasza a bajnokságnak, nincsenek jó formában. Tehát az előző időszakban rengeteg pontot veszítettek. Itt is jó részt azért azt lehet mondani, hogy a nagy akaraton kívül a szerencsének köszönhették, hogy megszerezték ezt a 3 pontot. Tehát nem látom azt, hogy átütő lenne az Inter.
Jó, de azt nem lehetne észrevenni egyébként most attól függetlenül, hogy itt a szerencsét azt behozzuk, mint faktort, hogy ennek az Internek csak Brozovic nélkül nem ment igazán. Tehát, hogy azért előtte hoztak.
Na jó, de most nagyon ment Brozovic-sal?
Nem, de hozták megint a három pontot.
Mondhatom hozták. Az otcokat? Meg fogtok lepődni nagyon. Az Internek 2 alatt van, a Napoli 3-szoros, a Milan 5-szörös.
Ez meglepő tényleg. Különösen úgy, hogy ugye ma este játszik a Bolognával a Milan, de hogyha ezt hozza ezt a mérkőzést, akkor mind a kettő előtt komoly, 3 pontos előnnyel vezet.
Van máshol, igen, ez már máshogy néz ki. 2.75 a Milan, 2.80 az Inter, és 3.80 a Napoli. Ez reálisabb.
Szerintem ez reálisabb.
Igen.
Ez közel van a valósághoz. Még lehet, hogy a Napoli egy picit még közelebb is van a két milánóihoz, még ennél az egyegészes eltérésnél, amit itt mondtál, meg ezek szerint van is ilyen satszolás. Tehát, hogy én szerintem ez nagyon kiegyenlített, és azért egyik csapatról sem lehet elmondani azt, hogy eddig ne lettek volna bukdácsolós időszakai a bajnokságban, és azt sem tudjuk előre elmondani, hogy a továbbiakban nem lesz.
De várunk földbeállást bármelyiktől?
Nagy földbeállást azt nem. De hát itt elég az, hogy
elég két meccs.
Két meccsen rosszabbul szerepelsz, lehet, hogy lesz olyan csapat közülük, amelyik már az összes pontot megszerzi. Ami az Atalantát illeti, az Atalanta már nem az az Atalanta, amelyik mondjuk az előző 2 szezonban, vagy 3 szezonban volt, szerintem legalábbis.
Már nem az az Atalanta, vagy most épp nem az az Atalanta?
Most épp nem az, szerintem.
Most épp. Ebben a bajnokságban már nem is lesz. Ezen kívül pedig azért nagyon sok gonddal kell megküzdenie Gasperininek, tehát szerintem például a játékos állománya egy része az erősen cserére vagy frissítésre szorul.
Igen, és ezek közül nem volt minden látható mondjuk a szezon előtt, amikor nekifutottak ennek. Nem lehetett azt tudni vagy gondolni, legfeljebb sejteni, hogy Iličić nem fog tudni visszatérni, mert folyamatosan azért minden évben volt ilyen időszaka, amikor depressziós volt, mentális problémákkal küzdött, de aztán valahogy mindig sikerült őt újraépíteni. Nem lehetett azt tudni, hogy ennyi mérkőzésen keresztül nem lesz Zapatája, tehát hogy azok a fókuszpontjai az Atalantának, akik az elmúlt években a hátukon, hát már nincsen egy ideje Papugomeze, akik a hátukon vitték a csapatot, azok kiestek, és azoknak nem sikerült megtalálni egyelőre a helyettesét, még hogyha vannak is olyan jó fogások, mint amilyen Kopp Miners.
Igen, csak hogy ennek a Gasperini féle csapatnak az egyik nagy erőssége az volt, hogy nagyon összeszokott is volt. És azért, ha ide bejön valaki, egy Kopp Miners, az lehet, hogy éppenséggel jó a maga posztján, de mire az összes körülötte játszóval együtt arra a szintre eljut, amin volt a korábbi csapat, az is időigényes. Én szerintem a szélső posztokon, ami ugye kulcskérdés az Atalantánál, ott is azt lehet érezni, hogy legalábbis visszaesésről beszélhetünk. És tehát túl sok olyan kicsi visszaesésecske van, ami kiadja ezt az egyébként most már látható nagy visszaesést, hogy nagy. Nem Niagara-szerű zuhanásról van szó, de visszalépésről. Itt most már azt lehet mondani, hogy a Juventus az majdnem, hogy biztos, hogy be fog érni a negyedik helyre. És megelőzi az Atalantát.
Valamelyik következő, most ahogy mondtad, valamelyik következő adásra kiszámolom, hogy amióta Gasperini ott van, hány szárnyvédőt adott el az Atalanta más csapatoknak? Spinazzola, Conti, Castagne, most Gosens, biztos van még valaki, akit kihagytam, már ez a 4 sem kevés, tehát hogy azért ez...
Hát fel is építette ezeket a játékosokat, és el is adta, igen.
És egészen ügyesen is teljesít egy jelentős részük ott, ahova megérkezett. Na, de akkor beszéljünk az olasz válogatottról, mert szerintem ez egy nagyon több irányból körbejárható érdekes kérdés. Ugye az Észak-Macedónia elleni kiesés miatt azért állandó téma volt az elmúlt napokban, hetekben az, hogy egyrészt Mancininek maradnia kellene, vagy távoznia, itt ugye egy EB cím után ez egy viszonylag nehéz kérdés. A másik pedig, amit Capello vetett fel, hogy nem más futballt kellett volna játszani annak az olasz válogatottnak, amelyiknek nincsenek meg azok a technikás játékosai, akikkel lehetne ezt a labdabirtoklós focit játszani. Szerintem ez óriási marhaság, mielőtt még válaszolnátok, hadd mondjam el én is a véleményemet, mert olyan két futballistája, mint Jorginho és Verratti, nagyon-nagyon kevés csapatnak van a világon, és ha van kettő ilyen futballistád, akkor igenis labdabirtoklós játékot kell körüljük építeni.
Igen, az mondjuk egy elég nagy kérdés, hogy az Észak-Macedónok elleni mérkőzésen nem játszhatott volna mást a csapat. Tehát, hogy esetleg az agyon kritizált Immobile helyett nem lett volna-e megoldás az, hogy mondjuk két ékkel játszik, és az várható volt ugye, hogy az Észak-Macedón csapat be fog állni a saját kapuja elé, és megpróbálja majd a labdát arra rúgni, amerre áll. Ugye a jelentős részében a mérkőzésnek ez történt. És akkor mondjuk vannak olyan olasz csatárok, akik bár a válogatottban nem állandó játékosok, de a levegőben igen veszélyesek, erősebbek, mint Immobile mondjuk.
Scamaccára gondolsz?
Hát Scamacca például kifejezetten ilyen. De én még Pavolettire is gondolnék, aki egyszerűen egészen remek játékos akkor, hogyha a levegőben kell.
Igen, tehát játsszák a labdákat.
Tehát ez lehetett volna, de ezek utólagos okoskodások, tehát amikor már vesztette csapat, kiesett ilyen körülmények között, akkor persze lehet azt mondani, hogy hát ha ezt játsza meg, azt játsza, lehet elemezni. Meg fel lehet hozni azt, hogy hát hogy azért lehetett látni az EB után is, hogy jó ez az olasz válogatott, megnyerte, de azért nem minden tökéletes, tehát akár változtathatott is volna Mancini, de ki az, aki mondjuk egy éven belül egy óriási sikerhez képest átalakítja a csapata játékát.
Főleg egy válogatottat.
Egy válogatottat, amikor mindenki arról beszélt, hogy az a szenzációs ebben az olasz csapatban, hogy úgy tud focizni, mintha klubcsapat lenne, annyira összecsiszolt a játéka. Hát nincs az a szövetségkapitány, aki ezt megváltoztatja.
Egyrészt, másrészt pedig itt azért nem csak az eredmény jött, szerintem azt nagyon fontos megjegyezni, hogy
mindenki csodálta a játékot.
Igen, ez az olasz válogatott az EB legjobban futballozó csapata volt. És punktum, tehát, hogy itt nem arról volt szó, hogy egy meccsen volt szerencséjük a spanyolok ellenén, ott valóban túljátszott őket az ellenfél, tehát hogy de nem volt még egy olyan mérkőzés, ami ne az olasz lett volna a jobb csapat. Még az Ausztria elleni hosszabbításos meccsnél is hát sokkal, de sokkal jobban játszott.
Hát meg elég, hogyha azt mondja az ember ugye, hogy egy Anglia ellen a Wembley-ben gyakorlatilag a mérkőzés első jelenetével hátrányba kerülsz, és onnan tudsz nyerni. Tehát azért ez szerintem rendkívüli. Tehát ezek természetesen utólag olyan kritikák, amikkel el lehet játszadozni, de szerintem reál időben, akkor, amikor az események zajlottak, senki nem gondolhatta azt, hogy itt át kell alakítani az olasz csapatot. Egy-két dolog az van, például, hogy azért azt mindenki emlegette még az EB győzelem alatt is, hogy nem biztos, hogy Immobile a legmegfelelőbb támadó ebbe a csapatba. Szerintem ő nem is játszott jól az Európa-bajnokságon is, az érezhető, hogy messze rosszabbul megy neki a foci a nemzeti csapatban, mint a Lációban. Tehát, és emiatt éri egyébként talán a legtöbb kritika Mancinit, meg szegény Immobilét is, aki közben mondjuk a Láció legendájává vált. A
Piola gólcsúcsának megdöntésével.
Igen, tehát hogy nem akármilyen focistáról van szó, de ezen kívül gyökeres változásokat. Valljuk be, hogy itt egy igazi tettes van. A futball. A futball egy ilyen játék. A futball az egyetlen csapatjáték, ahol egy elvileg sokkal gyengébb csapat is megverhet egy sokkal jobbat. Ez nem fordulhat elő a kosárlabdában, nem fordulhat elő a kézilabdában, nem fordulhat elő a röplabdában.
Na, talán még a jégkorongban megesett.
Lehet, hogy jégkorongban megesett. Azt nem tudom, de azt nem labdával játsszák. Felhívnám a figyelmedet. De szóval ez egy ilyen játék, hogy vannak ilyen napok, amikor 30-szor lősz, vagy 32-szer. Mindegy
32
is. Már 20 fölött már nem számolja az ember egyébként. Tehát meg
32, azt mondják, hogy sokat 32-4, ugye? Az volt
hát valami ilyen.
Az volt a lövés.
És akkor egyébként a legtöbbször az a helyzet, hogy amikor beáll egy csapat így bekelni, akkor sokáig húzza, de előbb-utóbb jön egy olyan lövés, ahol úgy pattan a labda, hogy gól lesz. Ezen a meccsen nem pattant úgy a labda.
Ezért kérdés számomra, hogy miért a hosszú távon lamentálnak az emberek, mikor ha valami jogos lehetne, akkor meccsen belül lehetne azt mondani, hogy jó, ha így nem megy, akkor próbáljuk meg valahogy máshogy, és meccsen belül lehetett volna esetleg felróni azt Mancininak, hogy próbálkozik, de nem jön. De tényleg csak a befejezés nem jött, meg nem volt szerencséje ennek a válogatottnak, miközben nem játszott rosszul. Akkor most mi ezzel a gond? Tehát most
hát
akkor
a kiesés.
Igen, meg itt már bal szerencsés volt egyébként a mérkőzés előtt is Mancini, meg az olasz válogatott Chiesa kiesésével, Spinazzola kiesésével, tehát hogy itt azért olyan játékosokról beszélünk, akik ennek az EB győztes olasz válogatottnak nagyon-nagyon fontos elemei voltak, sőt Chiesa szerintem azóta még fontosabbá is vált a sérüléséig.
Azt lehet mondani, hogy Spinazzola és Chiesa volt az a két játékos, aki a leginkább képes az olasz keretből megbontani az ellenfél védelmét egy az egyben cselekkel. Tehát ők biztos, hogy hiányoztak, és ráadásul mondjuk, hogyha az egyiket az egyik oldalra teszi Mancini, a másikat a másikra, tehát Spinazzola a bal oldalon, Chiesa a jobban, ahogy erre volt példa az EB-n is, akkor aztán az ellenfél a legtöbbször totálisan meg van lőve, hogy mit csináljon. Tehát ők tényleg hiányoztak, de hát mondjuk ezzel együtt is természetesen meg kellett volna ezt a mérkőzést nyerni, és akkor tegyük hozzá, hogy akkor sem lett volna garantált, hogy kijut a világbajnokságra Olaszország, úgyhogy akkor itt Jorginhót elővehetjük, aki saját magát is elővette a tekintetben, tehát ő erről beszélt, ugye, hogy tettesnek érzi magát, vagy legalábbis társtettesnek.
És a kihagyott 11-esei miatt, vagy a meccsen hát nyújtott produkciója?
A kihagyott 11-esei, mert hogy idegenben kihagyott egy 11-es Schweiz ellen, és otthon meg ugye a 90-92. percben hagyott ki 11-est, és bármelyiket belövi, Olaszország csoport első, és kijut.
Igen, hogy a Jorginhóval kapcsolatban ez az önreflexió azért nem egy olyan nagyon újszerű dolog, hogyha valaki megnézte az olasz válogatottról szóló EB filmet, ott abban van az, hogy azt hiszem, az egyetlen a csapatban, aki a teljes meccset visszanézi mindig, és folyamatosan figyeli a saját pozícióját, hogy hogyan kellett volna jobban, pontosabban helyezkednie, mit kellett volna.
Igen, de mondjuk itt elég lett volna a 11-eseket visszanézni. A sokkal rövidebb idő alatt megvan.
És igen, azt nem pazarolt volna ennyi időt igen, az életében.
És azt vette volna észre, hogy kihagyta.
Amit közben nem biztos, hogy észre, de ott legkésőbb. De egyébként, ha már a VB-ről beszélünk, akkor van értelme elutazni egyáltalán? Milyen csoportok lettek
ezek? Hát, ha nincs jegyed, akkor nincs értelme.
Ah, így van, nem mehetsz be Katarba.
Fú, ez a világbajnokság, ez úgy, ahogy van. Én nekem nagyon böki a csőrömet.
És nem vagy egyedül.
Hát nem, én most pont ezt mondtam, hogy nagyon csúnya. Én amióta az eszemet tudom, mindig az életem egyik legfontosabb eseménye volt a világbajnokság. Alig vártam, és még ezt talán itt nem mondtam, amikor pályaválasztás előtt álltam. Én azért kezdtem el informatikát tanulni, mert az első programjaimat, azokat ilyen VB adatbanknak írtam meg, és akkor azokkal kerültem közelebb a programozáshoz. Nekem mindig központi szerepet játszott ez az életemben, és most pont ezt mondtam a húgomnak, hogy végre egy olyan december, amikor el tudunk menni síjelni. Tehát, hogy engem...
Katarba?
Akár oda is mehetnénk.
Hát egyébként.
De nem tudom, tehát hogyha nem lesz éppen hova Ausztriában, akkor elmegyek Norvégiáig, tehát vagy nem tudom, mert nem... Itt most a nézve ezeket a csoport összeheteseket nyilván fogom nézni, meg figyelni fogom, de kevésbé hoz lázba, mint eddig bármilyen nemzetközi labdarúgótól.
Az az helyzet, hogy engem még furcsán jobban kiakasztott ez a hír, mint szerintem bárkit, hogy nem mehetnek azok az emberek, akiknek nincsen jegyük. Tehát, hogy egy VB-nek, egy világeseménynek a sportban ez a lényege, a quintesszenciája, hogy ott vagy, akár csak a szurkolói zónában is, és átéled azt az egészet, hogy mindenki egy helyen van, és ezt az esemény nézi. Katarban ott lesznek a hűtött stadionok, meg a szűrt levegőjű stadionok, és azon kívül néhány ember lézeng majd az utcákon, és így lesz VB. És akkor a hűtött szálloda és a hűtött stadion között megjárják az utat a csapatok, lejátszák a meccseket, és csak az a lényeg, hogy a tévében az 1,5-2 milliárd ember mit lát, és amúgy nincsen VB.
Jó, hát persze, de ha már oda került, akkor a sivatagban azért van értelme ezeknek az intézkedéseknek.
Ja.
Nem?
Akkor jó.
Ja, nem, csak hát...
Igen, értem. Legalább Szaúd-Arábiának lehetne valami előnye, de így nincsen.
Az a baj, hogy a futball identitásáról van szó szerintem, tehát hogy ahogy mi a futballról gondolkodunk, a futballról úgy gondolkodtunk, hogy a világbajnokság az nyáron van, már az északi féltekén számított nyáron, nem akkor van most. Úgy tekintettünk a futballra, mint ahol ugye a szurkoló az egyik legfontosabb, és ugye a szurkolói zónában emberek találkoznak egymással, akik egyébként soha nem látnák egymást, sőt valószínűleg, hogy a másik nemzetiségéhez tartozó emberrel sem találkoznának, nem hogy személy szerint vele, de hogy ott tényleg nemzetközi kapcsolatok jöhetnek létre emberek között, akár alkalmiak, akár ebből hosszabb távúak, és ezt is elvesztette a futball, ugyanakkor, amit mondjuk a FIFA meg az UEFA előszeretettel hangsúlyoz magáról, a tiszteletről, az egyenlőségről, az egymással való bánásmódról, azzal kapcsolatban is feladta teljesen az identitását. a labdarúgás, ugye ez kezdődik ott, ahogy a stadionokat építették, hogy gyakorlatilag rabszolgamunkában emberek haltak meg, ezeket a történeteket azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk. Folytatódik ott, hogy ahogy olvastam egy, nem tudom már milyen nyelvű cikkben, de hogy a biztonsági szolgálatot vezető emberre a világbajnokságnak arról beszélt, hogy például ki lesznek tiltva a szivárvány színű zászlók a létesítményekből, mert hogy a helyi vallással nem összeegyeztethető, miközben ugye a labdarúgó szervezetek kiállnak az egyenlőség mellett. Tehát, hogy sorolni tudnám hosszasan, hogy miért nem, miért nem, miért nem, és igazából bojkottálni kéne ezt az egészet. Tehát amikor a norvégok elkezdtek erről beszélni ugye annak idején, hát most ők mindegy, hogy bojkottálják-e vagy nem.
De, igen, ők bojkottálták.
Igen, végülis a maguk módján kiestek, de hogy egyébként szerintem most a magyar válogatott is bojkottálni fogja.
Akár, az olaszok is bojkottálták.
És akár milyen politikai visszhangokat váltanak ki itthon, hogy bojkottálják, de bojkottálni fogja a magyar válogatott, de hogy... Szóval... Ez az egész szörnyű úgy, ahogy van. Arról nem beszélve mondjuk, hogy személy szerint én azon tökéletesen kiakadtam, hogy a FIFA most ugye a sorsolás előtt az orosz nyelvet most vette fel hivatalos nyelvnek. Ezt nem tudom, hogy olvastátok-e.
Nem.
Eddig nem volt hivatalos nyelve a FIFA-nak az orosz. És most ebben a hónapban, vagyis márciusban, nem áprilisban, felvette hivatalos nyelvnek az oroszt. És hát tudjuk, hogy az egész honnan ered, hogy mekkora nagy korrupcióval dölt el, hogy Oroszország és Katár is megkapja ugyanazon az ülésen a világbajnokság rendezését. Tehát az egész annyira szörnyen mocskos, hogy hát mondjuk akkor is azért csak meg kéne nézni a meccseket legalább tévében.
Hát meg, igen, de ettől függetlenül látom meg, hallom rajtatok is, hogy hasonlóak az érzéseink ezzel kapcsolatban. Tehát kevés ilyen esemény volt, amit ennyire kevéssé vártunk szerintem.
Igen.
Na mindegy, hát ettől függetlenül persze még lehetnek emlékezetes mérkőzések, meg...
Egy dolgot ígérhetek, én a Katar-Ekvádort nem fogom megnézni.
Nagy vállalás.
Az a nyitómeccs, nem?
A nyitómeccs lett volna, ugye, de valahogy nem az került a nyitómeccs.
Igen, hozták a hollandot.
A másik, a holland-Szenegál.
Nem tudom egyébként. De ez miért van?
Nem tudom.
Mert ez nem egy VB, ez a katari világbajnokság.
Igen, tehát hogy korábban ugye a címvédő kezdett, aztán a házigazda, és akkor most meg a hollandok.
Hát vagy Szenegál, attól függ, hogy honnan nézed.
Ja, Szenegál.
Azért az nem rossz.
Szerintem rendkívül.
A Szenegál az Afrikai Nemzetek Kupája címvédője.
Kínos lenne, hogyha egy nyitó meccsen senki nem lenne a stadionban, de és nem. Senki nem nézni.
Ki fognak vezényelni úgyis embereket? Tehát
hát igazából a nézettség, a televíziós nézettség lehetne kínos. Tehát
lesz is.
Egy Katar-Ekvádor mérkőzést, akár nyitó meccs, akár nem, ki néz? Nehéz kérdés, meglátjuk. Fú.
Kemény. Na de beszéljünk egy olyan témáról, amiről biztos, hogy szívesebben beszélsz. Ez pedig a brazil válogatott, és nem kérlek arra, hogy itt feltétlenül a VB kontextusában beszélj a brazil válogatottról, hanem csak önmagában a VB-re vezető útat nézve azért azt láthatjuk, hogy ez most egy egészen kivételesnek tűnő csapat, vagy nem?
Áj, Tibi! A 70-es állítólag az volt. De most utólag meg lehetett nézni a meccseket, tehát a 70-es, 1970-es az volt, a 2002-es is az volt, tehát azok különleges csapatok voltak. Ez a 2022-es, vagy 21-22-es, erről egyelőre nem tudom ezt állítani.
És 11 meccset nyert Ginorban.
Igen, megdöntött egy csomó rekordot, ugye a pontrekordot is a VB-selejtezők.
A 70-es nyert 11 meccset Ginorban?
Nem. Tudom, biztos.
Azt hiszem, ez rekord, úgyhogy nem. Tehát, hogy...
Hát, ja, de ezek a VB-selejtezők voltak.
Ja, igen.
Tehát, hogy
igen,
jó, akkor hát... nem volt... Tehát 1970-ben a selejtezők teljesen máshogy zajlottak. Most ugye az van, hogy az összes dél-amerikai csapat kétszer játszik egymással.
Bajnokságot.
Játszik. Igen. Tehát akkor nem is lehetett 11 meccset nyerni VB-selejtezőből. Most lehetett. Összesen 5 gólt kapott a 17 lejátszott VB-selejtező meccsén a brazil csapat. Hát az sem olyan nagyon sok.
Nem.
Úgyhogy csomó biztató dolog van, de azért a brazil futball az az egyéniségektől volt brazil futball mindig is.
De most miért, most ezt nem értem, hogy ezt miért...
Hát ezeket a játékosokat, akik most vannak a keretben, mondjuk főleg a támadó futballistákat, egyelőre szerintem messze nem lehet azokkal a klasszisokkal egy lapon emlegetni, akik régen mondjuk világbajnoki címeket nyertek. Tehát mondjuk a 2002-es csapatról beszélünk, akkor mondjuk a Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho hármast, ha mondom, de mondjuk abban a csapatban ugye később kiderült, hogy 4 aranylabdás volt, mert egy KK ott volt a csapatban, és később aranylabdás lett, tehát azt nem látom, hogy ebben az együttesben 4 aranylabdás lenne, bár az aranylabda...
De rosszkor születtek.
Hozzáteszem, az aranylabda értelmét is elvesztette azóta, tehát nem is
tegyük fel, hogy Antonit elviszi valamelyik nagy csapat a nyáron az Ajaxtól, és Vinicius Junior és Antoni úgy kezdik a Bajnokok Ligája csoportkörét, hogy a VB-ig bezárólag, ameddig lezárul ugye elvileg a BL csoportköre, addig ők ketten a legeredményesebbek. Akkor is ugyanezt fogod mondani?
Már hogy a BL-ben ők ketten a legeredményesebbek?
Igen. És egy
és ott van Neymar
kiugró szezont kezdenek, még kiugróbbat mondjuk, mint ahogy most Vinicius elkezdte ezt a szezont, mert ez sem volt rossz.
Mind a ketten nagyon tehetséges játékosok, tehát ezt senki nem vitatja. Bár Vinicius Junior esetében azért én nekem nagyon komoly hiányérzetem van, és az továbbra is az, hogy képtelenség, hogy egy brazil válogatott kezdőjébe vágyó játékos ilyen helyzet kihasználással futballozzon, akármilyen cselezőkészsége van, akármennyire gyors, azt is lehet mondani, hogy még talán technikás is, de például mondjuk én kikértem magamnak, amikor a Barcelona ellen a Zicserben úgy döntött, hogy inkább földbe rúg, mint hogy befejezze a támadást. Tehát ilyet én nem vagyok hajlandó elnézni. Tehát ha Zicserben vagy, lőjél kapura. Antoni nagyon technikás, szintén nagyon jó játékos, iszonyatosan jó előkészítő játékos. Egyébként Viniciusnak is úgy érzem, hogy az előkészítő képessége lényegesen erősebb, mint a befejező. De akkor itt el is értünk a legfontosabb problémához, hogy ebben a brazil csapatban nincsen gólrugó játékos. Nincs gólrugó játékos. Az azért, nekem, aki mondjuk ahhoz volt hozzászok, hogy a 2000-es évek
Fred
környékén...
Fred most rúgdossa a gólokat, amióta rágnik.
Igen, igen. És ez nem az a Fred, aki 2014-ben a Fluminense csatáraként...
Igen, ugye, jó, bocs. Nem, tehát ő az, én a Lyonból emlékszem
igen,
rá
igen, igen, ő a védekező középpályás Fred, ugye? Ő a gólzsák. Tehát ez az óriási probléma, hogy a 2000-es évek elején ott, ha a top 5 bajnokságnak rámentél bármelyiknek a gólövő listájára, akkor ott az első 5-ben biztos, hogy volt brazil, lehet, hogy nem is egy. Akkor volt egy Jardel, aki nem fért be a brazil válogatottba, de... amiközben aranycipős volt, és 40, nem tudom, hány gólt
jött a portugál bajnokságban. Lehet igen, persze, gólokban is mérni azt, hogy a brazil csatárok mennyire...
A jóságot nem gólokban mérik, ugye?
Igen, meg itt azért arról beszélünk Firmino esetében.
Jó, én a problémákról beszélek.
Jó, de ez nem probléma, mert ezek a csatárok... Nem, mert ezek a csatárok, ezek sokkal összetettebb játékosok annál, mint amilyenek a korábbi évek gólzsákjai voltak.
Annyira jó lenne egy egyáltalán nem összetett játékos, aki berúgja a helyzeteket.
egy dolog még, de a Richarlisonnál hányadán ez?
Richarlison egy jó közepes balszélső. Tehát én szerintem például Richarlison...
Középcsatárként is egyébként egész jól játszott Ancelottinál. Ő egy rémesen buta fiú szerintem. Ez a probléma vele.
Hát nem intelligens futballista, ez kétségtelen.
Tehát ha már az összetettség hiányáról beszélünk,
de azért van még
Richarlison
ilyen,
erre teljesen
van
jó.
Még ilyen. Tehát most, de a legnagyobb probléma tényleg ez a kérdés, és Tite, vagy Csicsi, mondjuk brazilosan, Csicsinek is ez az egyik legnagyobb gondja, hogy nem tudja, hogy mi legyen a 9-es poszttal. Tehát
de
egy csomó dolgot
Neymar
kipróbált.
Miért nem jó oda? Hamis 9-esnek.
Neymar is jó, és valamikor játszott is így a válogatott most a selejtezőkben, de azért Neymarral kapcsolatban is én meg tudok fogalmazni kifogásokat az előző időszakban. Tehát én szerintem sokkal jobban állt neki, amikor a nyaka nem volt olyan dagat, mint a luftballon, és a feje nem volt egy luftballon. Tehát, hogy ő neki azért, hogy mondjam, alkati változásokon esett át, a szülés után még nem fogyott vissza. De hogyha ő most a következő fél évben rendesen fog edzeni, és nem lesz sérült, akkor visszatérhet arra a szintre, ami szerintem az ő képességeivel kötelező lenne. Tehát neki kötelező lenne a világ egyik legjobb játékosának lennie, mert a technikai képességei, sőt, neki a játék intelligenciája is megvan ahhoz, hogy ő legyen az egyik legjobb. De valami nincs meg. Tehát azt látjuk, hogy néha az alkotát is szóba hozzák, egyébként rossz indulatú emberek, de egyébként meg, hogy lelassult, sokkal lassabb az összes csele, bátortalanabb sok szempontból egyébként szerintem.
Amit fogsak kimondani róla.
Sok sérülése miatt nem akar belemenni olyan helyzetekbe gyakran, amik egyébként az erősségének számítottak. Tehát vele is van bajom. De ugye most aki lehetne center, Mateusz Kunyát próbálgatta Csicsi, ő súlyos sérülést szenvedett ugye az Atletico-ban, de hát valljuk be, hogy azért ő nem egy Adriano, vagy régi brazil Ronaldo, tehát most sorolhatnék olyan centereket a brazil válogatottból, akik voltak. Roberto Firmino az, aki még képes egyébként centert is játszani, meg hamis kilencest is játszani. Ő hát most már kiszorult a Liverpool kezdőjéből, egy cserejátékos lett. Gabriel Jesus totálisan visszafejlődött a Manchester City-nél, amit én egyébként már évekkel ezelőtt mondtam, hogy neki onnan el kéne jönnie.
Ez nem igaz, hogy visszafejlődött, de, hanem szélsőként szerintem
hát jó, de,
parádésan játszik.
Hát amikor
te
játszik.
Te mondtad azt, hogy nem középcsatár. Hát most végre Guardiola is észrevette.
Jó, de én szerintem, tehát igen, nagyon jó, hogy észrevette, de azokon a meccseken játszik általában Gabriel Jesus, amelyek nem annyira fontosak a Citynek, különben általában csereként pályára lép.
Jó, de ez most leginkább annak köszönhető, hogy Phil Foden ilyen formában van. De egyébként Gabriel Jesus, amikor játszik, akkor nem játszik rosszul.
De jól se. Tehát én nekem ahhoz ez kevés, hogy ő legyen a
hát a most jelen pillanatban Foden és Mahrez a két első választás a szélső támadó posztokra.
Hát de... Tibi, nem lehet egy brazil válogatott játékos, az nem lehet a klubjában a harmadik választás. Hát az, hát de most akkor az milyen brazil válogatott, de tényleg. Tehát én szerintem nincs, tehát center nincsen, Richarlison ugye az, aki még egyszer-egyszer ott eljátszik. Ez az egyik nagy problémája a csapatnak. Egyébként persze nyilván iszonyatosan erős szélső támadókban a csapat, mert Antony és Vinicius Junior mellett mondjuk Neymar is el tud játszogatni a bal szélen, hogyha kell. Rafinha szerintem Európa egyik legjobb jobboldali támadója, nem véletlen, hogy a Barcelona a hírek szerint talán már meg is egyezett vele.
És hát attól függ, hogy kiesik a Leeds.
Igen. De hogy, tehát ott tényleg nagyon rendben van minden. Azt mondom, hogy a középpálya közepén azért óriási gondja volt a brazil csapatnak az előző világbajnokságon, hogy Casemirónak nem volt megfelelő cseréje, ugye amikor eltiltott volt a belgák ellen, akkor gyakorlatilag ezért esett ki a brazil válogatott, mert Fernandinho beszállt és fejelt egy öngolt azok után, hogy a brazil csapat az első 5 percben lőhetett volna 2 gólt Belgiumnak, Fernandinho az első ellenfélszögletet kihasználta arra, hogy öngolt szerezzen. Ő hála Istennek nem lesz ott, mert egyébként nagyon jó játékos Fernandinho, csak éppenséggel meg kell nézni, hogy milyen szerepe volt a 2014-es és 2018-as bukásában a brazil válogatottnak. Elég jelentős. Most azért ott van egy Fabinho.
Ott van Fabinho, meg ott van szerintem az egyik legnagyobb reménységnek számító Bruno Guimaraes, vagy Guimaraes?
Ahogy akarod.
Én egyébként a Lyonban kevesebbet láttam őt játszani. Amikor láttam a Bajnokok Ligájában, már akkor lenyűgözött. De az, hogy itt a Newcastle-ben most egyébként fokozatosan építve kerül be a csapatba, hogy már most neki van a mindenben a legjobb mutatója.
Ő fantasztikus az, játékos.
Tehát, hogy ő abszolút a jövő egyik legnagyobb klasszikus.
Őt én azért nem hatosként mondtam, mert Casemirót meg Fabinhót mondom akkor hatosként.
Ki a harmadik szám, bocsánat, Fernando nem fér be a brazil válogatott keretébe se?
De a Fernando a 12. ezen a poszton szerintem körülbelül. De tényleg ott iszonyatosan erősek, mert olyan Lucas Paqueta is tud. Tehát ugye kettő...
Joelinton szóba se jött.
Joelinton nem is jön szóba. Joelinton, egyébként Joelinton hát szerintem lehetne...
Most 8-as játszik Joelinton, ugye
de ő akár, tehát ő játszhatna a válogatottban az alapján, hogy a Newcastle-ben játszik most a középpályán. De ő sem kerül szóba. Érdekes módon, hogy Arthur az, akit inkább behív Csicsi, de sokadiknak.
De hát Arthur nyilván hatos pozícióban.
Igen.
Ő azért, tehát Joelinton azért följebb játszik, úgy játszik 8-ast, hogy folyamatosan a 16-os támadja.
Ugye Fred, akit említettél, vagy nevezzük őt is nevén Fredzsinek, a Manchester Unitedből, tehát ő is szerintem kifejezetten jó játékos lett.
Nagyon, de ő is 8-asként.
Mondani. Igen, de azért ő is el tud 6-ost játszani, bár ugye két szűrővel játszik a brazil válogatott, de azért ott nem egy vonalban játszik náluk a két szűrő, hanem az egyik azért lépeget előre, tehát azt mondom, hogy van egy 6-os, meg egy fél 6-os. Vagy nem tudom, 7-es.
De egyébként
6 és feles.
Bruno Guimaraes szerintem ennek a naturális hatosnak is egészen kiváló. Például amióta ott van a Newcastle-ben, neki van messze a legtöbb labdaszerzése.
Abszolút. Hát a Lyonban is úgy volt, hogy amikor oda került, elkezdett hatost játszani, majd egyszerűen azt látták, hogy jó hatosnak, de hogy a támadó kvalitásait is ki kéne használni, és akkor elkezdték 8-as pozícióban is rengetegszer alkalmazni, és neki volt az egyik legjobb kreatív passzmutatója is már a csapatban abban az időben. Tehát nagyon sok oldalú játékos. Jól szerel, jól helyezkedik, a hosszú labdái jók, jól cselez, jól lő, tehát egyszerűen tényleg egy komplett középpályás, aki valószínűleg a Premier League egyik legjobb középpályása lehet, hogyha alkalmazkodni tud.
Hát ennek az egyébként nagyon nagyra vágyó Newcastle-nek abszolút az alapköve lehet.
Igen.
Hozzunk be még egy szempontot ide gyorsan, mert gyanítom, hogyha ennyi játékos ilyen kevés helyre pályázik, akkor már a nyáron is szempont lesz ezeknél a játékosoknál. Nem csak az, hogy játék lehetőséget kapjanak, mert több játékosnál ugye ez is már akadozik, de az is az lehet, hogy akkor például 4-2-3-1-ben játszanak. Frednél megvan ez a Unitednél, hogy a két védekező középpályás közül ő szinte mindig az egyik, tehát ő kezdő abban a csapatban, de sokuknál ez nincs meg. Ez Csicsinél szempont? Szempont lehet majd?
Nagyon jó kérdés. A végén szerintem számítani fog.
Főleg, hogy szezon közben leszünk.
Igen, és ő most beszélt is arról, hogy nagyon sok játékost kipróbált, és hogy a sajtó arról ír, hogy mondjuk a 23-as, vagy inkább 26-os keretből, mert ugye úgy néz ki, hogy 26-os keretek lesznek, abból 20 játékosnak a helye nagyjából biztos. Ezt a sajtó írja, de ő azt mondja, hogy igazából teljesen nyitva áll még a válogatott kapuja. Ami elég furcsa, mert hogy építkezik egy ideje, és van is a csapatnak nem is egy, hanem legalább kétféle játéka, de hogy ehhez képest ő még ebbe engedne be friss levegőt.
Ja, de mondjuk a 20-at föl tudná sorolni, aki ha nem sérül meg, majdnem biztos, hogy ott lesz, nem?
Hát nyilván itt a belső középpályásokról beszéltünk, az látszik, hogy ő Coutinhohoz ragaszkodik, egyébként valószínűleg azért, mert a 2018-as világbajnokságon talán a legjobb teljesítmény nyújtotta a brazil válogatottból, és így hiába voltak nagyon rossz időszakai, most az Aston Villánál
kimondotta jó.
Megtalálta magát, és ugye a 4-2-3-1-et játszanak, akkor a háromból a középső az vagy Coutinho volt, vagy Paqueta az előző időszakban. Egyébként Lucas Paqueta és a Neymar közötti kémia az egész döbbenetesen jól működik. Tehát ugye a hazai rendezésű Copa Americano, amikor most az argentinoktól kikaptak a döntőben, akkor mindenki azt írta, hogy ez az egyetlen igazi hozadéka annak az eseménynek, hogy Neymar és Paqueta egymásra talált. Most, hogyha ehhez még Vinicius Junior csatlakozik, már pedig a legutóbbi együtt játszott mérkőzésen Chile ellen nagyon-nagyon jól megértették egymást, és még Anthony is, akkor azért ez egy elég ütős támadó szekció lehet, annak ellenére, hogy nincsen befejező játékos. De mindegy, hát valaki csak belövi már. Tehát, mert annyira tudnak passzolni, hogy egy méterről üres kapuba be kell gurítani. És azt van, hogy nem rontják el. De tehát ott is hát, megvannak.
Tiago Silva előre húzódik egy szögletnél, és befejezi.
Hát, most arról nem beszélve, hogy mondjuk a szögleteknél is iszonyatosan erősek, mert Marquinhos a francia liga egyik legjobban fejelő védője, Éder Militao a spanyol bajnokság egyik legjobban fejelő védője.
Dani Alves egész jól ad be.
Tiago Silva, és akkor ugye hát a szélső védő kérdés, van, jobb oldalra van két nagyon különböző típusú játékos, Danilo és Dani Alves, igen. Tehát ők ketten, Dani Alves egyébként a brazil válogatottban, amikor Csicsi úgy alakítja a játékot, hogy ő neki a sok labdabirtoklásnál nagyon sok szervező feladat jut, akkor egészen extra klasszis, akárhány éves, tehát én szerintem még 50 évesen is, mert ő friss, nem az, olyan az izomzata, hogy nehezen sérül, nehezen fárad, nagyon jól lát, jól is lő, tehát átlövésből is veszélyes, passzból is, beadásból is. Danilo meg ugye mondjuk a Pirlo korszak nagy-nagy felfedezetje volt a Juventusnál, aki át is mentette ezt a formáját az Allegri időszakra, most is a csapat egyik legjobbja, de teljesen más típusú focista. A bal oldalon vannak azért gondok, mert Alexandrot sokan oda tippelik, hogy bent van a válogatottban, én nem vagyok ebben biztos.
Hát rá nem mondható el ugyanaz, mint Danilóról a Juventusos.
Hát nem, ő nagyon leszálló ágban van, ott Alex Telles, az, aki ugye szóba jöhet, Renan Lodi, vagy Lodzsi, aki aki hát a, mondjuk az Atletico Madridnak a Manchester United elleni oda-visszavágós párharcának egyértelműen a legjobb játékosa volt mind a két meccsen.
3-5-2-ben, és a 4 védősben meg annyira valahogy nem működik az Atletico-ban, és ez igen, már igen. Megfontolandó, ugye?
De hát ő neki ugye a nagy problémája az, hogy a brazil szurkolók fejébe bekerült, mégpedig úgy, mint aki miatt elvesztették a Copa America döntőt. Mert hogy ott az egyébként a brazilok által agyonuralt mérkőzésen az ő hibája után kaptak egy gólt. Tehát ezt azért nem olyan könnyű
átvisszelni. Katarban nem lesz meg brazil szurkoló.
Hát semmilyen szurkoló nem lesz Katarban, ez megkönnyíti a helyzetét. Úgyhogy ott azért még vannak kérdések.
Fütyülik.
A kapusok azok, ez az Ederson, Alisson,
a kockával is dobhatná.
Weverton szerintem körülbelül ugyanez a szint, aki a Palmeiras kapusa, aki az olimpiai bajnok csapatnak volt a kapusa, és fantasztikus hálóőr. Tehát...
Én biztos Alissont választanám egyébként. Most én Weverton nem látom annyit, mint te, sőt.
A Palmeiras szurkolók Wevertont választanak.
Hazudnék, hogyha azt állítanám, hogy Wevertont életemben láttam védeni.
Hát nagyon-nagyon jó kapus, és lábbal is jó, ami mondjuk az otthon játszó brazil kapusokra azért nem
igen, jellemző. Igen, itt egyébként ennyit kell eldönteni, szerintem Alisson és Ederson esetében is, hogy labdakihozataloknál például mennyire akarod bevonni. Nem, mintha Alisson ebben rossz lenne, de Ederson azért lábbal még mindig a világ talán legjobbja.
Igen, igen, igen.
Hozzunk be itt még egy utolsó szempontot, amit ebben a témában be lehet szerintem, mert itt már több felmerült névnél is előkerülhetett volna ez a kérdéskör, hogy hány meccse van a brazil válogatottban, mit ért el a brazil válogatottal, mennyire magabiztos. Dani Alvesnél jutott eszembe, nem akartam közbeszúrni ezt a gondolatot, hogy nevetségesen brazilosan játszik a Barcelonában az utóbbi időben. Tehát, mint hogyha így 38 éves korára neki az égvilágon semmiféle terhe nem lenne, és szórakozik a meccseken. Úgyhogy ezen a Barcelonán olyan iszonyatos nyomás van, volt Zsoga most talán egy kicsit.
Most.
Pontosan, Zsoga Bonito megy, és a balhátvéd kérdésnél is előkerülhetne talán, hogy Marcelo miért nincsen a brazil válogatott keretében, csak jóval alacsonyabb szinten játszik, ami a védekezést illeti az utóbbi időben. De hogy szerinted ez hogy fog működni, hogy hogyan próbálja itt összerakni Csicsi ezt a keretet, mennyire működik a balansz öregek, fiatalok tekintetében?
Nagyon szerencsés ez a keret ebből a szempontból. És ezt most már többen nyilatkozták is, hogy egy olyan egyveleget lehet létrehozni, amiben megvan a fiataloknak a pofátlan lelkesedése, és megvan mellette a rutinos játékosok higgadsága is, és hogy pont a védelemben lehet egy olyan társaságot összeállítani, amelyik kellően rutinos, és a támadó szekcióban pedig ott lehet a pofátlan virtuózitás is, mondjuk Vinicius Juniorban. Hát Rodrigot még nem is említettük, aki szerintem szintén az a játékos, aki válogatott szint lehetne, ha kicsit többet játszana a Real Madridban, de hát ugye Anthony, Rafinha, tehát lehet sorolni azokat a játékosokat elől, akik nagyon fiatalok, nagyon jó képességűek, úgyhogy pont megvan szerintem az egyensúly ilyen szempontból, ami kell. De hát ez semmire nem garancia. Ami Dani Alvest illeti, ő pedig ugye jobb hátvédként lett az előző Copa Amerikának a legjobb játékosa. MVP-je lett, 36 volt akkor talán. És egyszerűen tényleg azért lett a legjobb, nem azért, mert a brazil válogatott nyert, és akkor onnan kellett feltétlenül választani, hanem mert ő volt annak a Copa Amerikának torony magasan a legjobb játékosa. És Csicsi nagyon-nagyon ért ahhoz, hogy a különleges képességeit és ezt a játékosságát kihasználja, és ugyanakkor azzal, hogy mondjuk egy Casemiro, meg egy Bruno Guimarães ott van mellette, mögötte, azzal még a biztonság is megvan. És rengetegszer húzza be Dani Alvest akár a középpálya közepére, és is irányítatja onnan a csapatot, akinek a közelében még ott van Lucas Paqueta, meg Neymar, vagy Coutinho és Neymar, akkor azért az egy olyan háromszöget tud alkotni, amiben bármelyik ellenfél elveszhet. Tehát Dani Alvesnek nagyon is megvan a szerepe. Én nagyon szkeptikusan röhögtem rajta, amikor ő kijelentette a hazai megnyert Copa America után, hogy ő majd a következő VB-n ott lesz. De ott lesz.
Jó, hát azon is röhögtek az emberek, mikor a Barszába visszavitte Xavi azzal, hogy ő meg fogja váltani a világot.
Most itt a sok brazil név hatására tegnap óta gondolkoztam ezen, hogy beszélgettünk a stúdióban, hogy ki az a Chelsea játékos, aki tizen akárhány éve a Chelsea kötelékébe tartozott, vagy tartozik még, ez nem tudom.
Oscar.
De Lucas Piazon eszembe.
Lucas Piazon. Most szerződött haza, most meg nem mondom, hogy melyik...
De még Chelsea játékosként?
Hát lehet egyébként. Néztem, neki örökös szerződése van.
Azt néztem, hogy valami 12 évig tartozott a Chelsea kötelékébe, úgyhogy egy szezont játszott a Chelsea.
Igen, össze-vissza kölcsön adták. Egyébként akkor még ezt elmondom, hogy nagyon-nagyon sok brazil játékos tért vissza Brazíliába, és hogy a brazil bajnokság színvonala az erősen emelkedőben van, mert ugye Kínában a futballból eltűnt a pénz nagy része, az ottani légiósok többsége oda ment. Most a Ukrajnából és Oroszországból özönlenek haza a játékosok.
Hát de ezt beszéltük, hogy miért, mert lehet KFT-síteni a klubokat.
És közben ugye gazdasági társasággal alakult egy csomó klub. Külföldi befektetők jönnek, ugye az egyik hír az volt egy pár héttel ezelőtt, hogy az Atlético Mineirót a City csoport szeretné megvásárolni. A Botafogónak amerikai tulajdonosa lett egy olyan cég, amelyik a Crystal Palace-ban is részesedéssel rendelkezik. A Vasco-t is megvette egy amerikai cég, és özönlik be a lóvé, és mennek haza a játékosok. Úgyhogy a brazil bajnokság az egyre erősebb. Én nagyon örülök neki, mert azért nekem még mindig az a meglátásom, hogy akik átjönnek Európába, azok azért az identitásuk egy részét elveszítik. Különösen, amikor nagyon fiatalon jönnek ide, 17-18 évesen, és akkor 5 éve itt fociznak, és utána számon kérik Csicsin, hogy amikor hazamennek, miért nem játszanak brazilosan. Hát vajon miért?
Jó, de egyébként nem mindig káros az, hogyha az identitását feladja egy futballista, lásd Roberto Firmino, aki ugyan nem olyan nagyon jó gólszerző, mint ami erre te vágysz a brazil válogatottban, viszont egy elképesztően komplex és okosan játszó futballista.
És BL és PL győztes.
Ugye ő a Figueirense csapatában volt a Serie B legjobb játékosa, tehát a másodosztály legjobb játékosa volt, amikor a Hoffenheim szerződtette, és mindenki nézett még Brazíliában, hogy ezt a fiút most mi lesz ezzel.
Igen, ugye ott azzal kapcsolatban volt egy csomó ilyen álhír, hogy egy számítógépes játékon keresztül vették észre, és akkor úgy, de ezt azért cáfolta aztán mindenki, hogy nem úgy akadt fönt a scout hálón, hogy...
De akkor szerződtették, amikor még nem is voltak számítógépes játékok.
Igen, ez már nagyon régen volt. Még csak tényleg egy nagyon-nagyon rövid áttekintőt, körképet itt a többi csapatról, ilyen távirati stílusban gyakorlatilag Uruguaynál, Chilénél, most itt azért csapongok olyan csapatok között, amelyik kijutott, amelyik nem, hogy úgy néz ki, hogy azért elég komoly generációváltások elé nézünk elég sok dél-amerikai csapatnál.
Nekem ami meglepő, hogy ugye Kolumbia kiesett, hogy még a pótselejtezős helyre sem ért oda, mert azért a kolumbiai válogatottból néhány egész tűrhető labdarúgót fel tud mindenki sorolni. Mint a Liverpool is szerződtetett volna itt az előző időszakban játékos, meg ott van ez a Cuadrado nevű, meg a Muriel, ugye Zapata is azért még a selejtező nagy részében játszott, Uribe, tehát ugye...
Falcao utolsó VB-je lehetett
volna. Hát ő neki nem lehetett volna se, mert annyira jó csatárok vannak, hogy nem, szerintem nem fért volna oda.
James Rodriguez viszont esetleg még Katarba igen, bejátszhatta volna magát.
Igen, tehát hogy Kolumbia nem jutott ki, Chile meg kiöregedett. Tehát volt ez a Copa Amerikákat nyerő csapat, és azért már látjuk, hogy igazából az európai klubokban maximum epizód szerepek
igen,
jutnak.
Vidal Alexis Sánchez csere az Interben.
És még Medel még mindig kezdő a chilei válogatottban. Szóval ott tényleg, és nem jöttek a helyükre olyan játékosok, akik pótolni tudnák őket. Uruguay érdekes, mert Uruguaynál én úgy látom, hogy tele van tehetséges játékosokkal. Ők ott lesznek a világbajnokságon.
Bő 3 milliós országként.
Igen, igen. Tehát ott állandóan jönnek fel a tehetségek, mondjuk azért a portugál bajnokság egyik legjobb csatára is Darwin Núñez, tehát ő is egy nagyon jó csatár, hogyha ugye Cavani-ról meg Suárezről gondolkodunk.
Nem győzött meg.
Nem?
Valahogy, hát ahányszor láttam vagy 4 nagyon meccsét a BL-ben, de...
Iszonyatosan gólerős. Tehát jó, nem az a szint, tehát azért Suárez jobb. Még mindig talán.
Talán Cavani is.
Igen, lehet. De az uruguayi csapatot nem lehet leírni. Furcsa lesz egy kicsit, hogy Godin most már ugye oda szerződött Brazíliába, az Atlético Mineiroba is, és bár én amikor szerződött, akkor írtam egy-két helyi kommentátornak, hogy ne dicsérjék túl a podcastben, mert nem fog beférni az Atlético Mineiroba se. Ez mondjuk két hónap után kiderült, tehát most már cserejátékos. Szerintem nem lesz ott az Uruguay válogatottban, mert ugye láttam, hogy a Cagliariból...
Azt akartam mondani, hogy nyilván itt a Cagliariból.
Igen, tehát hogy a Cagliariból kilóksz lefelé, akkor lehet, hogy ott sem vagy olyan jó, de Uruguay azért az szerintem... Tehát ő ellenük nem létezik, hogy ne szenvedjenek meg az ellenfelek. Tehát az olyan eset nincsen. Argentina meg iszonyatosan érdekes, azért, mert Messi utolsó VB-je, ugye erről beszélünk, hogy Messi utolsó VB-je, ez a VB nem tudom elképzelni, hogy még csak argentin szinten is Messiről szóljon. Most már a válogatott sem igazán szól róla.
De kiről szól most az argentin válogatott, hanem Messiről?
Hát a firenzei Gonzálezről szól inkább. De hát, hogy lőtt, 7 gólt lőtt azt hiszem Messi a VB-selejtező sorozatban, úgyhogy majdnem minden mérkőzésen játszott a 17-ből. Ugye a Brazília elleni az elmaradt.
Azt talán nem elmaradt, jelent, hanem hát
félbeszakadt. Nem is pótolták.
Most egyelőre nem tudják, hogy mi lesz, hogy júniusban az Emirátusokban lejátsszák egy a VB-selejtezőt, úgyhogy már kijutott mind a két csapat. Most erről van szó, de tényleg.
Formabontó.
Hát, de lehet, hogy egyébként hogy a világbajnokság után rendezik majd meg a VB-selejtezőt. Hát jó, Dél-Amerika az más világ. Az argentinoknál egyébként szerintem csapatszinten egy sokkal erősebb egység jött létre, mint amit korábban láttunk, viszont az egyéni képességekben meg gyengébb az együttes, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Tehát Dybala mondjuk nem válogatott, a védelemben is vannak olyan játékosok, mondjuk egy Otamendi az, hogy biztos helye van a csapatban, elmond, azért igen. Az elég sok mindent elmond, úgyhogy ott ilyen szempontból vannak gondok,
de Lautaro.
Lautaro mondjuk erős. Tehát ő a csatárposzton azért most sincs olyan nagyon nagy baj. De a középpálya meg a védelem talán nem annyira erős, viszont nagyon szervezetten játszanak. Én szerintem a brazil válogatott lehet, hogy elszenvedte volna egyetlen vereségét, hogyha lejátsszák azt a VB-selejtezőt, úgyhogy a helyi egészségügyi hatóság nagyon jókor avatkozott közben a meccs 5. percében.
Igen, Christian Romero még az, aki egészen kezd magára találni most a Tottenhamben Conte irányítás alatt. Még minek néztél utána?
Itt az argentin válogatottat lestem csak a nevek szintjén. Hát a támadósorban Messi mellett jó kérdés, hogy ez a fiatal srác, a Julián Álvarez mennyi lehetőséget fog kapni, de az öregek idősebbek közül ott van még Di Maria, ott van Angel Correa, aki játszhat, az egyel fiatalabbak közül Lucas Ocampos bizonyíthatna most már egy VB-n is, ott van...
Azért a Lucas Ocampos fog az argentin válogatottban egy VB-n bizonyítani.
Akkor baj van lesz.
Akkor az egész VB-vel baj van. Egyébként elmondtuk, hogy baj van. Tehát mit szóltunk.
Nevekre ez nálam még az uruguayi válogatott alatt van ez az argentin csapat, de én nem láttam őket így.
Azért mondom egyébként, jó, de hát mondjuk Lautaro Martínez most ezen a mérkőzésen például nem volt ott, tehát azért ő a támadó szekcióban nyilván ott lesz. Azért egy De Paula középpályán képes jó teljesítményre, de összességében, hogyha megnézzük posztonként az egész válogatottat, akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ennél azért jobb keretekhez szoktunk argentin szinten, mint ami. Most viszont Scaloni meg egy nagyon pragmatikus edző, sokkal Ravasz. Inkább, mint amihez hozzá voltunk szokva az előző időszakban. Mondjuk a 2010-es VB-n egy emocionálisabb szövetségi kapitánya volt Maradona személyében a válogatottnak. Itt most nem várható, hogy elvigye a héva csapatot.
És fél év távlatából ez az utolsó dolog. Megakadt a szemed ezen, hogy Cristiano Ronaldo és Lionel Messi utolsó VB-je lesz.
Hát én is kimondtam már, hogy Messi utolsó VB-je, de hát én igazából az sem biztos, hogy a következő aranylabdája Lionel Messinek az utolsó lesz. Tehát Ronaldóról nem is beszélve.
Igen, ilyen örökifjú játékosok esetében nem nehezen mond ki az ember bármit.
Igen. Ronaldo nem dél-amerikai, ugye, jól tudom, de óriási kérdés nála mindig, hogy ő éppen aktuálisan hasznára lesz a csapatának, vagy hátráltatja, mert ő az a tipikus, akit kiköpni és lenyelni sem lehet. Meglátjuk, hogy fogják tudni kezelni.
Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és beszélgettél velünk, nektek pedig a meghallgatást köszönjük, jövünk még talán ezen a héten is, majd ez kiderül, hogy hogyan sikerül szervezni az életünket, de jövő héten egészen biztosan. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.